intett, hogy felkeljen. Hiába erőltettem a szemem, nem láttam konyhakést a közelében. Odaléptem hozzá, és letérdeltem mellé. Amikor meglátta az arcom, sírva fakadt. Kérem, Herr Lawrence! Ismét a hóna alá csúsztattam a karom, kikaptam a széket az íróasztal mögül, és minden erőmet összeszedve ráültettem. Nem vagyok gyenge, de Frau Zöllner sem volt az a kimondott pillangó kisasszony. Amikor megbizonyosodtam róla, hogy nem fog leesni a székről, a kiborult vázához hajoltam, és felemeltem a földről. Maradt még benne egy pohárra való víz. Megnedvesítettem a zsebkendőmet, és jobb hián a homlokához nyomtam. Szorítsa ide, azonnal hozok segítséget. Mint a fuldokló ragadta meg a karom. Ne hagyjon itt, nem akarok egyedül maradni. Magam sem nyújthattam valami vigasztaló látványt, főleg miután az az átkozott váza a fejemre ömlött, ezzel együtt még mindig elegánsan néztem ki a szerencsétlen Frau Zöllnerhez képest. Ruhája a mellrésznél megtépve, nyakán széles, véres csík húzódott, mint egy piros gyöngysor. Halálsápat arccal a lábát tapogatta, és ismét közel volt az ájuláshoz. Felnézett rám, és homlokára szorította a zsebkendőmet. Hogy kerül ide, Herr Lawrence? Magát kerestem, Frau Zöllner, az áramszünet miatt. A pincében van a kapcsolószekrény, suttogta. Éppen indulni akartam lefelé, amikor nekem ugrott. A zseblámpát is kiverte a kezemből, nem látja? Valahol? Nem láttam. Ismét csak elővettem a stukkert, és letettem az íróasztal szélére. Magának ugrott? Igen, bár nem hiszem, hogy egészen magamnál voltam. Éppen a számlákat írtam, amikor kialudt a villany. Még soha nem történt ilyen. Felálltam a lámpával, és ki akartam menni, hogy lemegyek a pincébe, amikor valami kapargatni kezdte az ajtót. Be volt zárva az ajtaja? Ha számlákkal dolgozom, mindig bezárom. Miért nyitotta ki? Mert azt hittem, valamelyik vendég. Tudja, sötét volt, és azt hittem, valaki nem találja az ajtót. Kérdeztem is, hogy kicsoda. És? Csak morgott. Hogy morgott? Azt hittem, vendég és dühös, mert nem találja a kilincset. Mire gondolhattam volna? Ha tudom, dehogy nyitok ajtót. De kinyitotta? Kinyitottam, és jaj, Istenem, szembe ugrott velem. Kicsoda? Egy farkas. Jaj, Istenem, egy farkas, és... Hátra csuklott a feje, elájult. Az ablakhoz futottam, még egyszer ellenőriztem a kilincset, aztán az ajtóhoz ügettem, és kezemben az íróasztalról felkapott stukkerrel kivettem a kulcsot a zárból, kitártam az ajtószárnyat, és kiléptem a folyosóra. Gyere, vérfarkas! Odakint azonban nem mozdult senki. A gyertya halvány fénye kiszűrődött a folyosóra, lebegő, ismeretlen árnyakkal hintve be a falat. Felkaptam a gyertyát, ráfordítottam a kulcsot, bíztam benne, hogy a szerencsétlen Frau Zöllner nem tér addig magához, amíg segítséget nem hozok. Már a csigalépcső aljában jártam, amikor eszembe jutott, elfelejtettem megkérdezni tőle, melyik szobában lakik Dörfliger Toki. A falnak dőltem, hogy kifújjam magam. Kissé nyugtalanított, hogy az üres portás fülkében bizonyára megtalálható valamennyi szoba pótkulcsa, de nem volt időm rá, hogy begyűjtsem őket. Elfújtam a gyertyát, ledobtam a földre, tettem néhány lépést felfelé a lépcsőn, és halkan szólongatni kezdtem őket. – Miss Murphy! – néhány másodperc múlva Müller válaszolt. – Maga az, Lawrence? – Jöjjenek le gyorsan! – Mi történt? – kérdezte Müller, és láttam rajta, mi sem áll távolabb tőle, mint hogy Miss Murphy-t ölelgesse a sötétben. – Hol az ördögben volt idáig? – Megtaláltam Frau Zöllnert! – Hála Istennek, mikor lesz fény? Frau Zöllnert megtámadták. Miss Murphy halkan felsikkantott, és megragadta a karom. Müller előkapta a zseblámpát, és az arcomba világított. Komolyan beszél? Tegye már el azt a vacakot! Néhány szóval elmondtam nekik, hogyan találtam rá Frau Zöllnerre, és hogyan hagytam ott a szobájában. Valakinek fel kellene ébreszteni dr. Dörfligert, nem tudják, hányos a szobája? Fogalmam sincs róla, mondta mogorván Müller. Második emelet 11-es, suttogta a lány. Müllerre néztem, szó nélkül várakozón. Az újságíró félrefordította a fejét, makacsul a falra bámult, majd vissza rám. Aztán kinyújtotta a karját, és dühösen rám kiáltott. Adja ide a stukkerját! Zsebembe nyúltam, előhúztam, és a kezébe nyomtam. Felnézett a csiga lépcsőre, és komor képpel megindult felfelé. Ebben a pillanatban üvöltött fel ismét a farkas. Megfogtam a lány kezét, és magam után húztam. Gyerünk, futás! Lihegett, de futott, mint egy kecses őzgida, egészen addig, amíg neki nem futottunk a portáspultnak. Éles fájdalom nyilalt a vállamba. Keresztül dobtam magam a pulton, rázuhantam a felborított szék tetejére. A szék nagyot recsent, és mint kisgyerek a tejfogait, hullatni kezdte a lábait. Bekotortam a pult alá, de csak pingpongütőket, hálót, néhány kulcsot és bakancsot sikerült kitapogatnom. Már éppen fordultam volna vissza, amikor néhány biliárd dákóba akadt a kezem. Nem a legmegfelelőbb fegyver, de ha más nincs, az is megteszi. Visszamásztam a pult másik oldalára. Miss Murphy a földön ült és reszketett. Arra gondoltam, ha vége lesz ennek a cirkusznak és visszatér Amerikába, lesz majd mit mesélni a barátnőinek. Ha akad egy is közöttük, aki hajlandó végighallgatni ezt az ostoba rémtörténetet. Megszorítottam a kezét, és tovább húztam magam után. Amikor elhagytuk Frau Zöllner ajtaját, kezébe nyomtam az egyik biliárd dákót. Fogja! Ha valakit lát, és mutattam, hogy üssön a fejére. Nem voltam azonban biztos benne, hogy a pokoli sötétségben lát-e egyáltalán valamit. Benyomultunk a konyhába. Körülnéztem az asztalok és székek között, hát ha valaki ott felejtett egy megtermett konyhakést, de szó sem volt róla. Minden kés a szabályoknak megfelelően a bezárt kés szekrényben pihent. A konyha végében felfedeztem a pincébe vezető ajtót. Átkoztam magam ostobaságomért, amiért fegyveremmel együtt Miss Murphy zseblámpáját is Müllernél hagytam. Az ajtó mögött hosszú, nyílegyenes és vaksötét föld alatti folyosó húzódott ismeretlen irányba. Megtorpantam és gondolkodni próbáltam. Úgy döntöttem, a legokosabb, ha előre indulok, és megyek egészen addig, amíg csak bele nem torkollik a folyosó az igazi pincébe. Meredt szemekkel bámultam a sötétbe, de még így sem vettem észre azt a rejtett oldaljáratot, amely ott húzódott közvetlenül a közelemben. Amikor tettem néhány lépést előre, megéreztem ugyan a léghúzatot, de már késő volt. Egy, a sötétségnél is sötétebb valami emelkedett fel az orrom előtt, és hatalmas csattanással rávágódott a fejemre. Kicsit csodálkoztam ugyan, hogy mitől támadt egyszerre ekkora világosság, aztán belenyugodva az érthetetlenbe leroskadtam a földre. Mintha valaki sikoltozott volna a közelemben, de ebben már nem voltam olyan biztos. Nem sokáig feküdhettem ájultan, talán másodpercek múltak csak el azóta, hogy rám szakadt a csillagos ég. Még akkor is ott röpködtek a csillagok az orrom előtt, amikor kinyitottam a szemem. A legnagyobb, ez talán maga a hold lehetett, leírt néhány kört a fejem körül, aztán, mintha megunta volna a körözést, eltűnt a sötétség mélyén. Kinyújtottam a karom, és megpróbáltam kitalálni, hol vagyok. Egyik kezemmel falba ütköztem, a másikra viszont keményen rátaposott valaki. A következő pillanatban kinyílt a fülem, és meghallottam a heves küzdelem zaját, ami ott zajlott a fejem felett. Ezt még megkeserülötte rohadt. Hallottam egy ziháló női hangot. Nesze! Valami csattogott, ami akár egy biliárd dákó is lehetett, ha valakinek a fejét ütik vele. A jó kurva életbe! Ordította egy rémült férfi. Kiveri a szemem! Hamburger csinál a pofámból! Amikor a láb még egyszer rátaposott a tenyeremre, vastag bőrtalpú cipő volt, elkaptam a bokáját, és magam felé rántottam. – Atya Isten, kígyó! – üvöltötte a fickó, és megpróbált agyonrúgni. – Hagyja már abba maga, eszelős! Ez utóbbi hang aligha nekem szólt, inkább a hölgynek, aki megállás nélkül csépelte. Meglepően gyorsan sikerült feltápászkodnom. Igaz, hogy kaptam közben egy kemény rúgást az oldalamba, és egy jókora dákó ütést a fejemre, de ez most nem számított. Az